Imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, köszönjük, hogy itt lehetünk Mátraházán, és köszönjük neked azt, hogy te itt óráról órára szólni akarsz hozzánk. Köszönjük azt, hogy te készítetted elő azt az igét is, amit most fogok felolvasni, és hogy te azt ígérted, hogy ahol ketten-hárman összegyűlnek a te nevedben, ott te közöttünk vagy. Köszönjük, hogy te most is szólni akarsz hozzánk, és add a te szent lelkedet, hogy ez valóban így legyen általam is. Amen. János evangéliumából olvasok a 21. részből az első 19 verset. Ezután ismét megjelent Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengernél. Így jelent meg. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit Ikernek hívtak, és Nátánael a Galileai Kánából, és Zebedeus fiai, a tanítványok közül pedig még kettő. Simon Péter így szólt hozzájuk. Elmegyek halászni. Ők erre ezt mondták. Mi is elmegyünk veled. Elindultak és beszálltak a hajóba, de azon az éjszakán semmit sem fogtak. Amikor már reggel lett, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem tudták, hogy Jézus az. Jézus ekkor megkérdezte tőlük, fiaim, nincs valami ennivalótok? Így válaszoltak neki, nincs. Ő pedig ezt mondta nekik, vessétek ki a hálót a hajó jobb oldalán, és találtok. Kivetették tehát, de kivonni már nem tudták a rengeteg hal miatt. Ekkor odaszólt Péterhez az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Az Úr az! Amikor Simon Péter meghallotta, hogy az Úr az, magára vette felső ruháját, mert mezítelen volt, és belevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig a hajón jött ki, mert nem voltak messze a parttól, csak mintegy 200 könyöknyire, és kivonták a hálót a halakkal. Amint kiszálltak a partra, parazsat láttak ott, rajta halat és kenyeret. Jézus így szólt hozzájuk, hozzatok a most fogott halakból. Simon Péter beszállt, és kivonta a partra a hálót, amely tele volt nagy halakkal, szám szerint 153-mal, és bár ilyen sok volt, nem szakadt el a háló. Jézus erre ezt mondta nekik, jöjjetek, egyetek! A tanítványok közül azonban senki sem merte őt megkérdezni, ki vagy te? Tudták ugyanis, hogy az Úr ő. Jézus tehát odament, vette a kenyeret, és odaadta nekik, ugyanúgy a halat is. Ez már a harmadik alkalom volt, hogy Jézus megjelent a tanítványoknak, miután feltámadt a halottak közül. Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez. Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Ő pedig így felelt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én bárányaimat. Másodszor is megszólította, Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre ezt mondta neki, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem. Ezért ezt mondta neki. Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki. Legeltesd az én juhaimat. Bizony-bizony mondom néked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és odamentél, ahova akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és odavisz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Talán ez a történet szerintem mindenkinek ismerős, és Péter alakja is ismerős mindenkinek, hiszen ő az egyik legközpontibb alak a tanítványok közül. Mégis azt gondoltam, hogy azért egy bevezetésként a legfontosabb tudnivalókat így összefoglalnám Péterről, mert talán így egybelátva a képet jobban megértjük ezt a történetet is. A neve ugye eredetileg nem Péter volt, hanem Simon, és Jézus adta neki a Péter nevet, ami azt jelenti, hogy kőszikla. A származása, ő Bécsajdából a Jordán folyó keleti partján lévő egy zsidó kisvárosból származott, amiről annyit érdemes tudni, hogy mivel ott volt ugye a folyó partján, jellemzően ott halászatból éltek az emberek, tehát Péterről is ezt tudjuk, hogy egy nagyon egyszerű halászember volt, iskolázatlan, írástudatlan, egyszerű ember. Az elhívása, azzal kapcsolatban van feltételezés is, meg van, amit ugye a Biblia megörökített. Ami feltételezés az az, hogy ugye a testvére András, és ő Keresztelő Jánosnak a tanítványi köréhez tartozott, és ezért feltételezik azt, hogy Péter is már Keresztelő János tanítványa is volt. Ezt a Bibliából így nem tudjuk biztosan, viszont ami biztos, hogy ő volt az első elhívott tanítványa Jézusnak, akit ugye a halászháló mellől hív el, méghozzá egy új küldetést adva neki, hogy őt emberhalásszá akarja tenni a többi halász tanítvánnyal együtt. Amilyen szerepe van a 12-es tanítványi körben, ő egy elég vezető, vezéregyéniség volt, például az utolsó vacsoránál is ő az utolsó vacsora szervezője, és mondhatjuk rá azt is, hogy az egyik leglelkesebb tanítvány, aki mindig ott van Jézus mellett, vagy szinte mindig ott van, annak ellenére, hogy őt gondolják a legidősebb tanítványnak a 12 tanítvány közül, és aki mindig cselekszik, mindig tetrekész, és mindig ott van, milyen minden lében kanál. Például biztosan emlékszünk arra, amikor Jézus elfogatása van a Gecsemáné kertben, ő az, aki kardot ránt és levágja a főpap szolgájának a fülét, hogy megvédje ezzel Jézust. Úgyhogy ő rá ez a kicsit hirtelen, de ugyanakkor pozitív értelemben lelkes tanítványa Jézusnak. Az evangéliumi leírások szerint azt is láthatjuk, hogy a Jézusnak úgymond a legbizalmasabb, szűkebb tanítványi körének is a tagja, János, András és Jakab mellett, akik több eseménynél is ott lehettek Jézus mellett, például a Megdicsőülés hegyén, vagy a Gecsemáné kertben is, amikor már Jézus készül az ő küldetésére. És azt is láthatjuk róla, hogy ő nagyon sokszor a 12 tanítvány szócsöve. Egy csomó mindent nem mernek kimondani a bizonytalan tanítványok. Péter kimondja, ő kérdez, visszakérdez, válaszol Jézus kérdéseire. Tehát ő az, aki úgymond ilyen szempontból bátor is. És még azt is tudhatjuk róla, hogy Jézus járt az ő otthonában, ugye amikor meggyógyította az anyósát, és ebből ugye következtethetünk arra, hogy ő házas ember volt, tehát volt családja, és a családjának beszélt Jézusról, hiszen így fogadhatták őt oda, hogy meggyógyítsa az anyósát, és egyes feltételezések szerint Jézus lakott is náluk, az ő családjánál egy darabig. Amit fontos még így bevezetésként tudni, de ezt is mindenki tudja, hogy ugye Jézus halála előtt ő az, aki ugye fogadkozik, hogy ő mindenáron kitart ugye Jézus mellett, de ugye sajnos nem sikerült neki, megtagadta őt három ízben is, sőt ugye elmenekül Jézus közeléből, mert nem bírja elviselni, amikor Jézus ártatlanul ránéz, és ezt a tekintetet nem bírja elviselni, ezt a lelki ismeretének a hangjával. A feltámadásnál ő megint csak az elsők között van, aki elmegy a szűk tanítványi körrel, hogy megnézzék az üres sírt. Őt kifejezetten úgy rögzíti az evangélium, hogy Jánossal, ugye a szeretett tanítványjal megy oda a sírhoz. Annyi különbség van azonban közöttük, hogy János, ahogy meglátja az üres sírt, azt írja az evangélium, hogy ő rögtön hitt. Tehát őnek elég volt ez a jel ahhoz, hogy mindaz, amit Jézus megígért önmagáról, higgyen. És Péternél pedig azt látjuk, hogy látja az üres sírt, és nem tud vele még mit kezdeni, azért, mert még rendezni valója volt. És ott látjuk először azt, hogy nem az a szokásos Péter, akit addig a történetekből megszokhattunk, és hiányzik az a lelkesség, az a tüzesség, ami addig megvolt, főleg önmagához képest. És ami még ennek a most felolvasott történetnek a előzményéhez azt gondolom hozzátartozik, hogy Jézus nem itt jelenik meg először a tanítványoknak, hanem már itt visszautalás is van rá, hogy már többször megjelent a tanítványoknak, konkrétan a bezárkózott tanítványoknak, akik ugye zárt ajtók és falak mögött várják, hogy most mi lesz, nekik is lesz bántalmuk, vagy nem, mert hogy Jézust követték. És nem lehet tudni, vagy nem tudjuk pontosan, hogy Péter ott volt-e abban a tanítványi körben, vagy nem. Hát ez úgymond egy kérdés, hogy Péter ott lehetett-e vajon. Amit ugye a két alkalomról megörökítenek az evangélium, az egyik az, hogy az elsőnél nem volt ott Tamás, és a másodiknál pedig ugye ott volt, és akkor történik meg az a jelenet, hogy ugye megfogadja Jézus vele a sebeit, hogy higgyen. Elvileg következtethetünk arra, hogy mivel a többi tanítvány is ott volt Júdás kivételével, akkor Péter is ott lehetett. Viszont János meg a többi evangélista sem emeli ki, hogy ő ugye nem lett volna ott. De az igéből nem egyértelmű, csak úgymond feltételezhetjük, hogy nem volt ott, mert Pétert így megismerve a Bibliából, az ő harcos meg heves természetéből adódóan valószínű, hogy ő kérdezett volna. Tehát, hogy nem maradt volna ott csendben, hanem lett volna kérdése Jézushoz. Illetve Jézus is valószínű, hogy igyekezett volna vele külön beszélgetni, úgy, ahogy Tamással is szükség volt a külön beszélgetésre a második alkalomnál. Minden esetre, ha mégis ott volt Péter, akkor pedig az a különös, hogy miért nem kérdez, és miért nem csinál semmit, mikor eddig ő mindig kérdezett, és mindig tevékeny volt. Tehát láthatjuk, hogy valami nagyon nincs rendben Péterrel. A most felolvasott történetben mit láthatunk Péterről? Péter az, aki kitalálja, hogy visszamegy halászni, visszamegy a régi hivatásába, pedig már ugye látta az üres sírt, tudja, hogy elvileg feltámadt Jézus. És érdekes, hogy Péternek elég egy szava, hogy ő elmegy halászni, és a többi tanítvány eldob kaszát, kapát, és mennek vele halászni. Tehát ebből is látszik, hogy ő azért eléggé ilyen vezető vagy vezéregyéniség volt a tanítványi körben. De hogy miért is megy ő vissza halászni? Hiszen Jézus nem erre hívta el, hanem emberhalászatra. Azt látjuk, hogy Péter egy nagy céltévesztésben van. Ugye valahol a bűnt, a bűnös állapotot is egy céltévesztett állapotnak hívjuk. És Jézus már feltámadt, de Pétert mégsem lelkesíti ez annyira, hogy megmaradjon ebben az emberhalászi hivatásban, mert megújulásra van neki is szüksége. Illetve azáltal, hogy ilyen céltévesztett állapotban van, úgymond megtérésre vagy visszatérésre is szüksége van. Nincs hite, nincs ereje az emberekhez vinni a jó hírt és szolgálni nekik, mert még ragaszkodik úgymond a régi halaihoz, saját céljaihoz, vagy egyszerűen csak a túlélésre gyúr. A történetnek én három fő üzenetét gondoltam így csokorba szedni, hogy miről is szólhat hozzánk ez a történet, amit most így megértettem. Az első, amit kiragadnék ebből a történetből, a közösségnek az ereje. Ugye azt látjuk, hogy Péter halászni megy, a többiek híven követik. Vajon miért? Mert három évig összeszoktak, megszokták, hogy Péter a vezetőegyéniség, amit ő mond, megyünk utána, illetve amit Jézus mond. És a közösségnek igen, ilyen ereje lehet. Viszont fontos számolnunk azzal, hogy az erő, a közösség ereje két irányú is lehet, nem csak pozitív, hanem negatív is. Lehet visszahúzó ereje is egy közösségnek. Például pont a délelőtti kis csoportos beszélgetésnél a fiataloknál felmerült az, hogy például egy rossz társaság mennyire akadályozhat minket abban, hogy Istennel jobb közösségünk legyen. Tehát lehet visszahúzó ereje egy közösségnek, de lehet előrevívő, vagy előrevívő ereje is a közösségnek, és jó esetben ilyen egy hívő közösség, ilyen egy nagy gyülekezeti közösség, de ez leginkább talán a kisebb csoportokban, akár egy női körnél, egy férfi körnél, egy ifinél, egy bibliaóránál, ott tud megnyilvánulni, hogy mennyire tudjuk előre vinni, Jézushoz vinni egymást. És az, hogy egy közösség merre tart, pozitív vagy negatív irányba, az is jól látszik itt, hogy ebben óriási felelőssége van bizonyos embereknek. Óriási felelőssége van egyrészt a vezetőknek, a vezetőtípusú embereknek, másrészt pedig ugye az idősebb tagoknak, mert ugye itt Péter is idősebb a többi tanítványnál. Mert egyszerűen a vezetőket, meg az idősebbeket a tapasztalataik alapján őket jobban követik a többiek, ahogy Pétert is követte a többi tanítvány. Úgyhogy ez nagyon fontos meglátni a közösségnek ezeket a tulajdonságait. Ugye ezt gondoltam első fontos üzenetnek. A második fontos üzenet, ami szerintem ebben a történetben nagyon szépen megjelenik, az az Úrnak a gondoskodása, hogy Jézus itt nem csak lelki, hanem fizikai szükségletekről is gondoskodik a tanítványainak. Ugye azt látjuk, hogy hiába volt itt ugye ez a halfogás, Jézus már sült halakkal várja a parton a tanítványokat, mielőtt hoznák az általuk kifogott halakat, illetve nem csak a fizikai szükségleteikről gondoskodik, hanem a lelki bizonytalanságaikat is helyre teszi. Fontos itt a halfogásnak a helyszíne, ez a Tibériás tenger vagy Genezárettó. Itt történt az első csodálatos halfogás is, amikor ugye Jézus elhívta Pétert és a többi halászt tanítványának az emberhalászi küldetésre. Úgyhogy érdekes, hogy ugyanott ismétlődik meg egy hasonló csoda. Most viszont egy kicsi különbséggel, mert most azt látjuk, hogy egész éjszaka ezek a csodatapasztalt halászemberek nem fogtak semmit. És alázat kellett a halásztanítványok részéről, hogy elfogadjanak egy idegentől, mert még akkor nem ismerték fel Jézust, egy idegentől elfogadjanak szakmai tanácsot, hogy ne ott vessék ki a hálót, hanem a másik oldalon. De van bennük alázat, és megtették, és meg is lett az eredménye, hiszen sikeressé teszi Jézus őket a halfogásban. És ami csoda megtörténik, hogy ugye összesen 153 halat fognak. ennek van különböző értelmezés ennek a 153-nak, és nem akarok semmilyen misztikus dolgot belemagyarázni, ezt biblia tudósok próbálják fejtegetni, hogy miért volt vajon 153, és több magyarázat is van rá. Az egyik az, hogy 153 féle halat ismertek haltípust akkor, és hogy elvileg akkor mind a 153 típusú halból lehetett a halászhálóban. A másik magyarázat az, hogy akkoriban 153 nyelv volt ismert, és a harmadik észszerű magyarázat az, hogy egyszerűen ennyi volt, és megszámolták. És... De az biztos, hogy egy nagy csoda, hogy az egész éjszakai sikertelen munka után így áldja meg Isten az ő engedelmességüket, és ez kellett ahhoz a tanítványoknak, hogy rájöjjenek, hogy ki az, aki ott van a parton, hogy Jézus van ismét közöttük. Ugye János az, aki ráismer és mondja a többieknek, hogy az Úr az. Úgyhogy így tapasztalhatták meg az Úr gondoskodását. És a harmadik fő üzenet ennek a történetnek, ami ugye a hetünknek is a témája, az Péternek a megújulása, vagy úgy is mondhatnánk, hogy mik a megújulásnak azon lépései, amik nem maradhatnak el ahhoz, hogyha meg akarunk újulni. Itt Péternél azt látjuk, hogy ahogy jellemző volt eddig is rá, hogy első akar lenni, hát itt is első akar lenni a Jézussal való találkozásban, és azt látjuk, hogy ahogy János ugye felismeri, hogy az Úr az, ő az, aki elsőként ki akar érni a partra, és ezért fogja magát, és bedobja magát a tengerbe, és kiúszik először Jézushoz, amíg a többiek ugye a hálóval, hallal teli csónakkal kievickelnek a partra. Viszont volt előtte egy kis előzmény, amire nem tudom, hogy felfigyeltek-e, hogy felső ruhát ölt. És ugye nagyon siet, meg nagyon ki akar úszni, és mégis arra veszi a fáradtságát, hogy felső ruhát öltsen, és úgy ússzon ki, amit én sose értem, vagy egy jó darabig nem értettem, hogy miért kell ez, mikor teljesen felesleges, mert gátolja a gyorsúszásban, úgyis vizes lesz, akkor nem mindegy, de ebben szerintem egyfajta alázat vagy tisztelet mutatkozik meg, hogy nem akar teljesen, úgymond ilyen méltatlanul odaállni Jézus elé, hanem ezzel a tiszteletét akarja kifejezni Jézusnak, hogy úgy menjen oda hozzá. És egy ige jutott ezzel kapcsolatban eszembe, amit itt Péter tesz, és ami a megújulásnak is egy fontos, az első fontos lépése, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Ez a Jakab 4:8. És itt azt látjuk, hogy Péter küzdött itt önmagával, küzdött az üres sírral, küzdött a feltámadással, nem tud mit tenni a lelkiismeret furdalásával, nem tud mit tenni a bűnével, addig, amíg nem közelít Jézushoz. És itt azt látjuk, hogy közelít Jézushoz, ő az első, aki oda akar érni ugye a partra hozzá, és meg is lesz utána ennek az eredménye. Úgyhogy az első elmaradhatatlan lépés a mi megújulásunkhoz, hogy az Úrral találkozzunk, hogy erre szánjunk időt, és közeledjünk hozzá. Aztán azt látjuk, hogy ugye a többiek kicsit később érnek ki ugye a hallal megrakott csónakkal, és nem írja a Biblia, de azért itt ki lehet következtetni, hogy miért volt ez fontos, hogy Péter előbb érjen ki a partra, hiszen ő négy szem közt akart valószínű lenni Jézussal, és ez alatt az idő alatt, amíg a többiek kiértek, bocsánatot kérhetett Péter az ő tagadásáért. Mert ott volt az ő lelkében, és égette. Ugye itt a Jakab levele mondja is, hogy ugye valljátok meg egymásnak bűneiteket, ugye nem csak egymásnak, hanem legfőképpen Istennek fontos, hogy megvalljuk. És Dávidnak az 51. Zsoltára jutott eszembe, amit gyakran szoktunk énekben is énekelni, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ez az 51. Zsoltár 12. verse. És hogy itt az erős léleknek a megújulásához hozzátartozik a tiszta szív. Tiszta szív nélkül nincs erős lélek, és nincs megújulás. És Péter is erre jön rá, hogy az Úrral akar találkozni, de az Úrral rendezni valója is van, és ezért ő bűnbánattal, bűnbocsánatért fordul oda Jézushoz. Úgyhogy ez amit ilyen második fontos lépésnek mondhatunk a megújulásban. Aztán azt látjuk, hogy ugye megtörténik a vacsora, és evés után Jézus elbeszélget külön Péterrel. Ugye már ezt vártuk, és Jézus szól hozzá, és feladatot ad. Ez úgymond a harmadik lépésünk a megújulásban, hogyha már közeledtünk hozzá, bűnbánatot tartottunk, hogy ő szól, és nem csak szól, hanem feladatot is ad. De miért kivételez Péterrel? Mert ezt egy kicsit úgy érezhetjük, mint hogy a Péter ilyen kis kedvenc lenne a tanítványi körben, de nem az, hanem azért kell, hogy Jézus itt beszéljen vele, mert látja, hogy Péterben milyen harc dúl, vagy milyen harcok dúlnak, és ezt akarja lecsendesíteni, és látja már benne Péternek az igazi bűnbánatát is, tehát most tud vele beszélgetni. Aztán a következő kérdés, ami szerintem minden emberbe felmerül e történet olvasása kapcsán, hogy miért kérdezi meg Jézus háromszor is ugyanazt. Ugye ezt sokan azzal magyarázzák, hogy ugye háromszor tagadta meg Péter Jézust, és akkor ezért kellett, hogy úgymond kiegyenlítődjön itt is a válasszal. Ez feltételezés megint, de ami érdekes, és ezt megint így utánolvastam, hogy Jézus, amikor kérdezi a Pétertől azt, hogy szeretsz engem, ott az a szeretet szó, ott az eredeti nyelvben a agapé szót használják, és azt az egész Bibliában az isteni szeretetre használja a Biblia nyelvezete, míg Péter válaszaiban nem ugyanez a szó jelenik meg, hanem a filia, ami az emberi szeretetnek a kifejezése, nem a férfi és nő közötti, hanem az emberi baráti szeretet, és hogy Péter itt nagyon őszinte a válaszaiban, mert nem azt mondja, hogy úgy szeret, ahogy Isten szereti őt, vagy ahogy Jézus szereti őt, hanem egy sokkal korlátozottabb emberi szeretettel. És harmadik alkalommal, amikor már Péter is egy kicsit kibukik arra, hogy miért kell tőle háromszor is megkérdezni ugyanazt, de mégis látjuk az ő igazi bűnbánatát, mert azt olvassuk róla, hogy amikor harmadszor is megkérdezte ezt tőle Jézus, akkor elszomorodott. És ekkor mondja ki ezt a mondatát, hogy Uram, te mindent tudsz. Szerintem ez egy nagyon fontos mondat a Péternek, mert ezzel sokkal többet mond, mint amit először gondolunk. Ebben benne van az is, hogy te mindent jobban tudsz, illetve amit te tudsz, az jobb, mint amit én tudok, és ami a te akaratod, az jobb, mint az enyém. Ebben nagyon sok minden benne van, hogy ezt Péter ki tudja így mondani Jézusnak. És ami még érdekesség itt ebben a kérdezfelelekben, hogy Pétert nem Péterként szólítja itt Jézus, hanem a régi nevén, Simon, Jóna fiaként. Hogy ez mire utalhat, több mindenre is, de ami szerintem fontos lehet az, hogy hagyja el most már Péter a régit, ami elmúlt, hagyja el az ő hitetlenségét, és legyen újjá Jézus által, aki őt ugye kősziklává akarja, és tudja is tenni őt önmagát is, és a hitét is. És hogy milyen megbízatást vagy feladatot ad neki Jézus, itt ugye érdekes a három válaszolásban, hogy nem mindenhol van ugyanaz a kifejezés, mert egyszer az jelenik meg, hogy legeltesse Jézus bárányait, egyszer pedig az, hogy őrizze. De mindkettő fogalom az, hogy legeltesse és őrizze a bárányokat, ahhoz kapcsolódik, hogy egy lelkipásztori elhívást, lelkipásztori teendőkkel ruházta őt itt fel Jézus. És ha összehasonlítjuk az eredeti elhívásához, ahol ugye ember halásszá hívta előtt Jézus, akkor gyakorlatilag itt most ugyanazt a küldetést láthatjuk, de olyan, mintha egy kicsit ilyen részletesebb útmutatást adna hozzá Jézus neki, hogy őt nem csak az emberek evangelizálására és megtérésére akarja felhasználni, hanem az embereknek a lelki gondozására is, akik már ugye hívő emberek, hogy ez is az ő feladata lesz ugye az első gyülekezetben. Úgyhogy egy nagyon fontos, nagyon hatalmas feladatot kap, hatalmas felelősséggel. És itt az ige jutott ezzel a lépéssel kapcsolatban az eszembe, hogy Jézus ugye magához hív és feladatot ad, ami a Máté evangéliumában van benne a 11. rész 28. versben, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Hogy nagyon sokan úgy érezzük, hogy megfáradunk még hívőként is, vagy hívőként még inkább, hiszen sokkal több felelősséget érzünk magunkban a világban, és hogy ebben a megfáradásban Jézus magához hív bennünket, és megnyugvást kínál nekünk. Viszont ha megnyugodtunk, akkor utána feladatunk van, és ez ugye ebben az igében így szó szerint nincs benne, de Péternél ezt láthatjuk, hogy Jézus kimunkálja az ő megújulását, de céllal munkálja ki, mert feladatot is bíz rá. És akkor a megújulásnak az elmaradhatatlan pontja, amit én most négyesként írtam, de ez nem módszertan, csak ami elmaradhatatlan, hogy ugye meginduljon egy változás. Itt nézzük meg azt, hogy Péter lelki állapota hogyan változott meg a beszélgetés után. Azt láthatjuk róla, illetve tudhatjuk is az ő történetéből, hogy megerősödött a hitében, és ezt követően egy nagyon látványos változás indult el az ő életében. A hivatásában is helyére került, végleg ott hagyta a halászhálókat, és emberekhez fordul a halaktól. Azt láthatjuk, hogy őt használja fel Isten ugye az első pünkösdi prédikációnál, ahol 3000 embert számoltak meg, valószínű csak férfit, mert akkor a férfiakat számolták. Szóval 3000 ember megtérésére is őt használta Isten, és utána őt tudhatjuk az első jeruzsálemi gyülekezet vezetőjeként. Tehát az, amit itt Jézus megígért neki, hogy ő neki legeltetni és őrizni kell anyáját, az valóban megvalósult az első jeruzsálemi gyülekezetben. Utána tudhatjuk az apostolok cselekedeteiből azt is, hogy a hitéért börtönbe is került, ahonnan csodálatos módon kiszabadult. Aztán a haláláról is tudhatunk. Rómába került, Rómában is tanított, evangelizált, és végül ott szenvedett mártírhalált, és őt is kereszt halára ítélték, ezt lehet, hogy nem mindenki tudja, viszont ő annyira nem tartotta magát méltónak arra, hogy ugyanúgy halljon meg, mint Jézus, hogy az ő kérésére őt fejjel lefele feszítették keresztre. Úgyhogy az ő életébe láthatjuk megvalósulni azt az igét, ami ugye itt a hetünknek is, a tegnap esti alkalomnak is a kiinduló igéje volt, a Róma 12:1-2, hogy változzunk meg a értelmünk megújulásával, és az egész testünket, mindenünket szánjuk oda okos Isten tiszteletként. Hát Péternél ezt láthatjuk, hogy ő ezután a beszélgetés után tényleg teljesen oda tudta szánni magát a Jézus követésére, illetve a szolgálatra. És ami még egy ehhez kapcsolódó ige, amit felolvasnék, ez a Zsoltárok 37:5, egy kedves igém: hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne, mert ő munkálkodik. Hogy Péter életében ezt láthatjuk, hogy amikor már tudott bízni Jézusban, akkor ő hatalmasat munkálkodott Péter által ebben a világban. Úgyhogy Péter történetéről ennyit, hogy egy kicsit még személyesebb legyen, pár dologban összefoglalnám akkor, hogy mit is tanulhatunk a megújulásról ebből a történetből. Az első fontos dolog ugye a közösségnek a megtartó vagy visszahúzó ereje, de itt ugye a megtartó erejét tudjuk kiragadni, hiszen mi is egy hívő közösség vagyunk, és mi is úgymond egymásért felelősek vagyunk, mint egy nyájnak a tagjai, és fontos, hogy oda is figyeljünk egymásra, egymásnak a megújulására. Aztán fontos az is, hogyha megtapasztaljuk az Úrnak a gondoskodását, akkor az ezért érzett hála megerősítheti az Úrral való kapcsolatunkat. Úgyhogy fontos része a mi életünknek, hogy mindig tudjunk valamiért hálát adni. Aztán azt is láthatjuk, hogyha isteni segítség nélkül akarunk emberi erőfeszítésekkel megújulni, akkor az nem fog sikerülni. Péter is visszatért az ő régi bevált hivatásához, mégis sikertelenül halászott. Céltévesztett volt az ő halászatában, és ugyanígy a mi emberi terveink és erőfeszítéseink ugyanígy céltévesztett és hasztalan erőfeszítésé tudnak válni. És azt is láthatjuk ebből a történetből, hogy igazi és tartós változást, igazi és tartós megújulást csak Jézus Krisztus tud kimunkálni bennünk. Viszont az is egy fontos dolog, hogy nincs olyan ember, akinek ne lenne szüksége megújulásra és újratöltésre, akár fiatal, akár idős, akár vezető, akár nem vezető, és ebben Péter ugye egy jó példa abban, hogy őnek is szüksége volt erre a megújulásra. És végül egy példát gondoltam, hogy illusztráljam azt, amit itt el akarok mondani. Nem csak fiataloknak, hanem időseknek is. Itt van két mobiltelefon, amik látszólag ugyanúgy néznek ki, vagy nem teljesen ugyanúgy néznek ki, viszont van különbség közöttük. Van-e, aki tud tippelni, hogy milyen különbség van közöttük? Nem hallok. Na, Gabi már nagyon gondolatolvas, az egyik működik, a másik nem, és vajon miért nem működik az egyik? Ez működik, ezen bármit nyomkodok, húzok, ez nem működik. Pedig fiatalabb, szebb, csinosabb. Nincs feltöltve. Igen, igen. Ez egy fontos dolog, hogy látszólag ugyanúgy nézhet ki két mobiltelefon, és mégsem ugyanaz, mert nincsen az egyik feltöltve, és ha nincs feltöltve, akkor nem üzemképes, gyakorlatilag használhatatlan. És Pétert is azt látjuk, hogy nem tudja addig Isten használni, amíg nem rendezte Jézussal a kapcsolatát, amíg nem töltődött fel Jézusnál, és nem volt a helyén, vagy Jézus nem állította őt a helyére, addig nem tudott segítséget adni, mert nem volt miből segítséget adni. És elsőre nem látszik ez a különbség mondjuk két mobiltelefon között sem, hogy mi a különbség közöttük, és mégis van. És én azért gondoltam, hogy ezzel a gondolattal zárnám, mert azt látom, hogy hívő emberek között nagy kísértés van arra, hogy egy külső látszatot fenntartsunk, és nem mások felett akarok ítélkezni, mert ebbe ugyanígy én is benne vagyok, hogy azt a látszatot fenntartsuk, hogy mi nekünk minden rendben van, mintha egy működőképes mobiltelefon lennénk, közben lehet, hogy használhatatlanok vagyunk, mert nem jó az Úrral való kapcsolatunk, és elfelejtettük a lényeget, hogy felrakjuk magunkat töltőre. És egyetlen megoldás van az, hogy újra megtaláljuk a forrást, megtaláljuk azt, ahol fel tudjuk tölteni magunkat, és erre lehetnek emberi módszerek megint csak, emberi erőfeszítések, de a mi igazi forrásunk az Istennél van. Magunkból lehet, hogy kiizzadhatunk bizonyos dolgokat, de igazán működőképesek, és az eredeti célra rendeltek akkor leszünk, hogyha Isten lesz a mi töltőforrásunk. És nagyon fontos dolog az, hogy úgy, ahogy egy mobiltelefon is akkor működik sokáig, hogyha rendszeresen töltjük, hogy ezt a töltést ne hanyagoljuk, meg húzzuk mindig a utolsó pillanatra, hanem folyamatos legyen ez a töltődés nekünk Istennél, és akkor tudjuk ezt a forrást mások felé is közvetíteni. Erre még Cseri Kálmán bácsi mondott egy nagyon jó hasonlatot, hogy a hívő embereknek olyanoknak kell lenni, mint egy jó locsoló cső, akik ugye rajta vannak a forráson, és akkor tudjuk ezt a forrást, ezt az üdítő forrást mások felé is közvetíteni. Úgyhogy én kívánom mindenkinek, hogy ez a mátraházi hétvége is ilyen feltöltődés, ilyen megújulás legyen mindenkinek, és ilyen locsoló csövekké válhassunk Isten kezében. Imádsággal zárnám le. Drága Úr Jézus, köszönjük, hogy neked egyen-egyenként gondod van ránk, és hogy te tudod, hogy mire van szükségünk. Úgy, ahogy tudtad, hogy Tamásnak egy érintésre volt szüksége, Péternek pedig arra, hogy te elbeszélgess vele külön. Te ugyanígy egyen-egyenként velünk is most el akarsz beszélgetni, és valamit a szívünkre akarsz helyezni. Kérünk téged arra, hogy sose felejtsük el, hogy nálad van a mi forrásunk, és hogy ne felejtsük el azt sem, hogy ha nem közeledünk hozzád, akkor nem tudunk megújulni, nem tudunk feltöltődni. De ha közelítünk hozzád, akkor te azt ígéred, hogy te is közeledni fogsz hozzánk. És aki hozzád megy, megnyugvást talál, és te szólsz, és feladatot, küldetést adsz nekünk, és beállítasz abba a tervbe, abba az eredeti célba, amire minket alkottál. Így kérünk téged, hogy te használd fel ezt a hétvégét arra, hogy hogy így megtaláljuk önmagunkat, és erősödhessen a veled való kapcsolatunk, a veled való közösségünk, megújulhassunk te veled is, és az egymással való közösségben is. Amen. A barna énekes könyvből keressük ki a 642-es éneket, de lehet, hogy ki is lesz vetítve.